A következőkben Székely János püspök atyával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újonnan megválasztott elnökével, Lukovics Milán atya beszélgetését hallhatják. A felvétel szeptember 5-én pénteken készült.
Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnökével beszélek, akit nem kell bemutatni a Mári Rádió hallgatóinak, hiszen Székely János püspökatyáról van szó, akit rendszeresen hallhatnak a műsorunkban, hála Istennek, és azt hiszem, hogy minden hallgatónk nevében mondhatom, hogy nagy örömmel gratulálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatói családot, téged is, Milán atya!
Magam eszével azt gondolnám, hogy egy papi hivatás vagy püspöki megbízatás azért az egy nagyobb változás az ember életében, de valamiképpen ezen belül áll az, hogy valaki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Hogy érint téged ez a megbízatás? Az eddigi utadból mik azok az események, amiről úgy érzed, hogy hát ez legalább úgy fölkészített erre, vagy hogy is történt veled ez az esemény, ami nagyon örömteli, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét köszönthetem itt a Mária Rádióban.
A kihívás, a küldetés óriási. Az emberiség legnagyobb kincse az örömhír, az evangélium, Isten szeretetének a nagy-nagy ajándéka, és hát nekem az a feladatom ebben, hogy ezt valami módon képviseljem, közvetítsem, sugározzam. Gyönyörű küldetés, és nagyon nagy kihívás is, ami az ember erőt meghaladja. Hirdetni, sugározni azt, hogy Isten szeretet, és az egész életnek ez a legfőbb célja, hogy szeretni megtanuljunk. Hirdetni azt, hogy az életnek van értelme, nem a semmiből a semmibe tart, a létünknek van oka, van célja. Úgyhogy nagy hálával, örömmel végzem a papi küldetésemet, és mióta pappá szenteltek, érzem ennek a nagy örömét, nagy súlyát, és most ez a még tágasabb küldetést, amit a püspökkari elnökség jelent. Nagyon mélyre ereszkednek azok a gyökerek, amik ebben segítenek. Mindenek előtt említeném a szüleimet és a gyerekkort. Édesapám fantasztikusan okos ember volt, ő kétszer gimnazistaként országos matekversenyt nyert. Nyelveket nagyon tudott, nagyon tetszett nekem. Rendkívül hamar, ahogy úgy nyiladozott az értelmem, bennem megfogalmazódott a vágy, hogyha fölnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Ahogy beültem az iskola padba, minden érdekelt. Tehát szinte szívtam magamba a tudást és a sok mindent, amit ott hallottam. Édesapám aztán kicsit később egy másik nagyon fontos dolgot tett velem. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett. Csak a feje növekedett, a teste kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. És sokáig mi gyerekek oda nem mentünk, mert szüleim azt gondolták, azt mondták, hogy ezt kisgyerek fejjel nem kell látni. De kb. 8 éves voltam, édesapám egyszer odalép hozzám és mondta, hogy menjünk el együtt meglátogatni ezt a rokonunkat. Elmentünk. Elsőre annyira szörnyű volt látni a kórházban, vagy hát abban az otthonban, ahol élt, a sok-sok hasonló sorsú fiatalt, vastüdőkben, gégemetszéssel. Egy néhány napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve édesapámmal gyakran együtt mentünk. Rokonunk egyébként különleges ember volt, fiatal, 15-16 éves lehetett akkor. Gyűjtötte a vicceket, döbbenetes volt, és mesélt nekünk, nagyokat kacagott. Vagy nagyon szeretett sakkozni, oda lehetett tenni a táblát a fejem mellé. Mondta a lépéseket, és élvezte a játékot, akár nyerte, akár veszített. Lassan annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem őt meglátogatni. Aztán ő meghalt, egy-két évig nem mentem ebbe a kórházba, de később elkezdtünk pont a ferences hittancsoportunkkal együtt is, meg néha külön is járni oda. Kihoztuk őket sétálni, ünnepeinkre elhoztuk. És egy-egy ilyen alkalom után egy nagyon nagy belső békességet, örömet éreztem. És rájöttem, hogy az életben a legfontosabb nem az, hogy okos legyek, hanem hogy szeressek és adjak. Nagyon hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett, rásegített. Édesanyám pedig mutatta nekem a szeretet forrását. Ő szinte minden nap szent misére ment. A mise második felét mindig végig térdelte. És nagy szeretettel volt mindig is édesapám felé, ez rendkívül látványos volt. Ahogy édesapám jött haza, ő mindig szaladt ki az ajtóhoz, ahogy nyílt az ajtó, átölelte. Az én legmélyebb gyökereim ők, a szüleimnek a nagyon mély hite, szép és hiteles, békességes, bölcs, a családot építő élete, az ő szeretetük. Ez azt gondolom, hogy egy olyan erős szikla alap, amire könnyen és mindig tudok visszanyúlni és ebből meríteni. A második nagy gyökérzete, ahonnan merítek, a Tövis utcai templom. Különleges emberek voltak ott, én így éltem meg, 5-6 évesen csöppentem be oda minisztrálni, csodavilágnak tűnt. A első plébános egy idős ferences atya volt, kereten kívül egyébként, tehát nem lakhatott bent a Margit körúton. Egyetlen dologra emlékszem az ő életéből, működéséből. Kibomlott egyszer a cipőfűzöm, nem vettem észre. Idős atya lekuporodott, és bekötötte a cipőfűzömet. Nagyon szerettük, nagyon tiszteltük őt. Döbbenetes volt ezt átélni, ahogy egy 5-6 éves gyereknek a cipőfűzőjét köti. Nagyon különleges volt a kántornő. Ő egy titokban fogadalmat tett, kármelita nővér volt. Egyik este, amikor sokan voltunk minisztránsok, leoltott minden villanyt, vaksötét lett, csak az örök mécses fénye égett. És bejött, és azt mondta nekünk, hogy Jézus itt van, szólhatunk hozzá. Óriás csend lett. Ezek a percek szinte belém égtek. Különleges hely volt nekem a Tövis utcai templom. Jézus körül egyszerű emberek voltak, mint valaha a pásztorok. És egy gyereknek az útját oda vezették a titokhoz. Bennem az, hogy én pap legyek, valahol ekkor 5-6-7 évesen már megszületett, megfogalmazódott. Vágytam erre, hogy az egész életemet Istennek, Jézusnak adjam. És aztán később jött még egy-két nagy ajándék. Például 14 évesen a bátyám rátalált a Margit körúti ifjúsági hittanra és gitáros misére. És nagy lelkesen mondta nekem, hogy ez valami szép és örömteli dolog, menjek el én is, nézzem meg. Emlékszem, hogy szombatesti mise volt, elől énekeltek a gitárosok, Jáki Imre, Gorove Laci és ez a fajta csapat, talán sokan ismerik őket. Ahogy jöttem előre áldozni, és láttam a ragyogó arcukat, a fiatalságukat, örömüket, egyből megfogalmazódott bennem, hogy nekem ide kell tartoznom. Így csöppentem ebbe a hittancsoportba. Gordos Gáspár atya volt a lelkivezetőnk, aki rengeteget idézett a Bibliából, megszerettette velem. Következő nyáron egész Ószövetséget egy néhány hét alatt elolvastam, ez is egy óriás élmény volt. A Ferences Gimnázium Szentendrén. Mennyhért atyának a fantasztikus derűje, öröme, a kicsattanó életkedve, ugyanakkor ilyen szívközeli bölcsessége. És hát sokat lehetne még mondani, betlehemi tanulmányok, a Biblia mélyebb megismerése, ezek alapozzák meg, azt gondolom, hogy mind a papi küldetésemet ebből tudok meríteni, és ez ad erőt és segít most is.
Magyarországon van prímás, meg van a püspökkar elnöke. Mi ezeknek a feladatköröknek a viszonya, vagy mit tesz egyáltalán a püspöki kar? Talán egy átlag hívő ember, én magam is nem is vagyok mindennel tisztában, hogy mi minden feladata van a püspöki konferenciának, és hát azon belül az elnöknek.
A püspöki konferencia elnöke az nem elöljárója a többi püspöknek, meg a szerzeteseknek sem. Ezt talán jó, ha kedves hallgatók is világosan látják, hogy a katolikus egyházunkban van egyfajta sokszínűség, és az egyházunk tiszteli az egyes rész egyházaknak az önállóságát, ilyen értelemben a szabadságát is. Minden egyházmegye önálló, és van is egyfajta lelkisége, saját ünnepei, saját programjai, lelkipásztori terve, amit a megyéspüspök vezetésével az ottani lelkipásztorok, hívek alakítanak. Szerzetes rendek ugyanígy önállóak, tehát maguk döntenek a fontos kérdéseikről. A püspöki konferencia egyrészt országos jelentőségű eseményeket is szervez, gondolok itt ifjúságpasztorációs, családpasztorációs események, programok, ünnepek. Illetve megszólal a keresztény közösség, a katolikus közösség nevében is, olyan kérdésekben, amik a társadalmat érinthetik, akár gondolok itt szegények, igazságosabb világ, vagy család és életvédelme, vagy a béke. Tehát társadalmi vonatkozású kérdésekben a katolikus közösség nevében a püspöki konferencia szólal meg. Ez is az elnöknek egy fontos feladata. Konferenciák ülését vezeti, összefogja, és ilyesfajta döntések meghozatalában segít. Illetve az elnök tartja a kapcsolatot, akár a szomszédos püspöki konferenciákkal, akár szerzetes konferenciával, aztán a állami szervekkel, tudomány és kultúra képviselőivel, tehát egyfajta kapcsolatépítés, ápolás is, vagy testvéregyházakkal. Nagyon nagy öröm például, hogy a szomszédos püspöki konferenciákkal, gondolok itt Szlovákia, Románia, Horvátország, stb. Egy nagyon eleven kapcsolatunk van, meg volt ez egyébként Lengyelországgal is, ez fontos lenne újra építeni és indítani, az utóbbi 4-5 évben sajnos kicsikét elhalt, ezeket is küldetés az elnöknek ápolni. Illetőleg valamilyen módon bátorítani, útmutatást adni. Például nagyon bennem van az a vágy és gondolat, hogy a harmadik évezred küszöbén, mintha az egyházunk megújulása leginkább a világiaktól indulhatna el. Azzal együtt, hogy rendkívül fontos a pap, a szerzetes, az Istennek szentelt élet. De minthogyha a mostani megújulás fő motorjai, azok világi keresztények kellenének, hogy legyenek. Mennyire kellenének olyan keresztény családok, ahol természetes dolog, a hűség, a gyermekáldásnak, a bátor, nagylelkű elfogadása, a családi imádság. Mennyire fontos lenne sok-sok olyan fiatal, aki a hite szerint él, és az bátran meg is vallja. Tehát ragyogó, szent életű világiak, ebben is sokat segíthet a püspöki konferenciánk, hogy ezt bátorítja, erősíti.
Ha így a magyar egyházról gondolkodunk, akkor persze, amit most elmondtál, mint a elnök és a püspöki konferencia feladatai, hát ezek is egy ilyen keresztmetszetet, vagy valamiképpen egy látképet adnak a magyar egyházunkról. Tehát mégis, hogyha így a közbeszédben emlegetjük, akkor nagyon sokszor egy ilyen lemondó hangsúlyt érezhetünk, hogy hát egyre kevesebb a pap, egyre kevesebb a hívő, valamiképpen visszaszorulunk. Persze emellett egy bizonyos fokú expanzió is jellemzi az egyházi intézményeinket természetesen, tehát új egyházi iskolák, tehát ambivalens azért a kép, de valamiképpen mégis az a hangulat érződik az ilyen jellegű megnyilatkozásokban, mint hát amikor az egyház veszít, nem csak a társadalmi súlyából, hanem a belső erejéből is. Ezt hogy látod, hogyan érzed, hát akár ebből az új nézőpontból is, amit most magadévá kell, hogy tegyél?
Elsősorban azt gondolom, hogy nem az egyház meg a kereszténység van válságban itt a nyugati kultúrkörben, hanem maga az ember. Martin Buber mondta azt, hogy egy kultúra addig él, ami kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, amely valaha létrehozta. Az európai vagy tágabban a nyugati kultúra igazi létrehozó ereje, titka, forrása mindenek előtt a kereszténység. A Biblia világképe. Annak a fölismerése, hogy minden ember Isten képmása, a végtelen érték. Hogy tisztelnünk kell a szegényt, a gyöngét, a beteget, az éppen csak megfogant kicsi életet, a maga tehetetlen beteget. A teljes szociális háló, meg a jogrendszerünk ezen a mélyen keresztény emberképen és fölismerésen alapszik. Első ingyenes iskolák, vagy az első kórházak, szintén keresztény találmányok. A tudományoknak a döbbenetes kivirágzása itt a nyugati kultúrkörben, szintén a Biblia világképéből fakadt. A művészeteknek a szintén virágzó kibontakozása az európai népeknek a történetében. A nyugati világ kezd eltávolodni ettől az életet adó forrástól, és emiatt maga az ember kerül válságba. egyre kevesebb házasság kötődik. Egyre kevesebb gyermek születik. Nagyon sok olyan fiatal van, aki nem nagyon tud semmiért őszintén lelkesedni. Nem is nagyon tudja, hogy miért él. A nyugati kultúránk tehát ezt az életadó gyökérzetet veszített el, vagy hát ez gyöngült meg nagyon erősen a nyugati világunkban, és ennek a következményeit látjuk. Hála Istennek a válság az nem az egész emberiséget érinti. Jelenleg, aki teljesen vallástalan az emberiség összességéből, az ő arányuk, aki soha vallásos szertartásokra nem megy, az körülbelül 16%. Az emberiség nagy része valamilyen módon kötődik, a valláshoz keresi az élet mélyebb értelmét. És ez az arány, ez a 16% vallástalan, ez folyamatosan csökken. Becslések szerint 40 év múlva körülbelül 14% lesz. A hit és a kereszténység például Afrika esetében az utóbbi 100 évben döbbenetesen nőtt. 100 évvel ezelőtt körülbelül a kontinens 9%-a volt csak keresztény, jelenleg 49%. Egy fantasztikusan eleven és virágzó kereszténységet látunk Afrikában. A mi kultúránk azonban valóban nagyon sok problémával, kihívással, meg gyengeséggel küzd. Hogyan lehetne ezen urrá lenni, vagy fordítani? Sokfajta útja van, az egyik pont ez, amit próbáltam röviden fölvázolni, a világi híveknek a radikálisabb Krisztus követése. Egy másik azt gondolom, hogy a hitelesség visszaszerzése, tehát hogy ott legyen az életünk a szavaink mögött. Például a szeretet tettei óriási erőt ad az egyház jelenlétének, szavának, már az a karitatív tevékenység is, amit jelenleg végzünk. Talán ezt se tudja mindenki úgy teljes mélységben. Jelenleg Magyarországon körülbelül 10 000 karitász önkéntes van. Rengeteg kis karitás csoportunk a plébániákon, akik igyekeznek a helyi szegényeknek, időseknek segíteni. 95 tanoda, illetőleg közösségi ház segíti a hátrányos helyzetű gyerekeket. Máltai Szeretetszolgálatnak egy gyönyörű szociális hálója, intézményrendszere, ami kialakult. Iskoláink, szociális otthonaink segítenek abban, hogy hitelesebbé tegyék az üzenetet, amit próbálunk átadni. Azt gondolom, hogy ebből is kellene sokkal több, hogy még erősebben lássa, érezze a magyar társadalom, hogy nem csak szép szavak, amiket mondunk, hanem e szerint is élünk, és a társadalmat mindenek előtt gazdagítani szeretnénk.
Nem szeretnék tudni olyat, ami nem tartozik rám, de biztos a kedves hallgatókat is érdekli, hogy hogy zajlik egy ilyen választás, vagy hát kell-e ott mondani valamit, hogy akkor mi a programja az illetőnek. Szabad-e valamit erről tudni?
Egy egészen kicsit hasonlít a konklávéhoz. Tehát van ebben egy szakralitás, egy imádságos légkör. Mindig imádsággal kezdjük, Szentlélek hívással. Nincsenek programbeszédek. Egymást egyébként alapvetően jól ismerjük, mert hát gyakran találkozunk, egyáltalán kicsi konferencia is. Évente 4-szer, 2-2,5 napot együtt töltünk, meg más alkalmakkor is látjuk egymást, halljuk egymást, látjuk a másiknak a munkáját, tevékenységét. Ilyesfajta alapon dönt mindenki, alapvetően a lelke mélyén, akit úgy érez, hogy a legalkalmasabb lenne, hogy most ilyesfajta vezetésre lenne szükség, az alapján teszi meg mindenki a maga szavazatát. Egy titkos szavazás alapvetően csöndben zajlik, mondom, imádság előzi meg, és mindenki a legjobb Szentlélektől adott gondolat vagy szándék szerint dönt.
És itt is van ilyen abszolút többség, vagy kétharmados többség, mint a pápa választásnál kell, vagy több forduló, vagy hogy le van ez valahogy szabályozva, hogy ez ne tartson?
Ennek is elnök helyettes esetében abszolút többség, és akkor több forduló van, amíg ez ki nem alakul. És ha nem alakul ki, egyből a sok-sok jelölt közül a harmadik szavazásnál már csak a két legnagyobb szavazatot kapott személy marad meg, és közülük választ akkor a konferencia. Tehát kell a jelenlévő szavazó képes püspökatyáknak több mint a fele ahhoz, hogy az elnök és az elnök helyettes meglegyen, a másik két esetben relatív többség szükséges.
Lezajlott a választás, ilyenkor van egy átadás, átvétel, vagy az új elnök azonnal hivatalba lép, vagy van ennek valami időpontja, amikor átveszed ezt a szolgálatot, és mik az első lépések, például a holnapi boldoggávatás, hogy hogy indul egy püspökkari elnöknek ez az új szolgálata?
Hivatalosan attól a pillanattól, hogy valaki a választást elfogadja, akkor hivatalba lép. De van egy papírokkal, meg aláírásokkal is foglalkozó átadás, átvétel, amikortól akár az aláírási jog és sok minden ilyesmi megszületik. Ez szeptember 15-én hétfőn fog megtörténni a püspökkari épületben. Legelső dolog, amire gondoltam, hazajövet, Mária Pócson volt a választás, ez is egyébként egy nagy kegyelem és nagy ajándék. Eleve éreztem a választás előtt is, alatt is, hogy a feladat meghaladja az emberi erőt, az én adottságaimat, és nagyon kell az Isten kegyelme, az ő segítsége, meg a szűzanya oltalma. És rögtön a másnap reggeli szentmisében föl is ajánlottam az új állandó tanácsnak, meg a következő 5 évnek a sok-sok tervét, a kihívásait a szűzanya oltalmába, az ő segítségét kérve, meg hát a kedves szentjeim oltalmát, közbenjárását kérve. És ahogyan onnan haza indultam, gondoltam, hogy legyen egy első olyan esemény, ahol már mint elnök jelenek meg. Útközben útba ejtettem Székesfehérváron a Szent Kristóf házat, ahol a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász sérült embereknek ad bentlakásos, illetőleg napközi ellátást is. Egy nagyon szívszorító, meg nagyon szép és vidám találkozás volt ez. Eszembe jutott az, amit Mindszenty bíboros tett, amikor ő esztergomi érsek lett, és tervezték az első budapesti látogatását Szent István Bazilikában ünnepi misével. És Mindszenty bíboros a végén, egy-két nappal az esemény előtt azt mondta, hogy nem, hanem reggel akkor kezdjenek Budapestnek az egyik legszegényebb negyedében, az Augusta telepen. És oda ment. És reggel egy csomó szegény családot meglátogatott, megajándékozott, és csak utána ment el az ünnepi misére. Valami ilyesmi volt bennem is, hogy az első út vigyen a szegényekhez, egyszerű emberekhez, ők az egyház kincsei, az egyház szívében vannak. Szeretném, hogyha ezt egyre jobban tudnánk képviselni, sugározni, és a társadalom is ezt egyre jobban érezhetné, megtapasztalhatná.
A Mári Rádió hallgatóiban szerintem egy kicsit ilyen önző kérdés is fölmerül, hogy hát vajon nem veszítünk-e el, számíthatunk-e továbbra is a műsoraidra és a hangodra itt a Mári Rádióban a tovább növekedett feladatok között?
Gondolkodtam ezen, akár ma reggel is azzal indult a napom reggel 7-kor, hogy fölvettük a Hitkapuja következő adását. Nyilván ez jelent egyfajta terhet, mert ezekre készülni szoktam, meg rá kell szánni az időt. De egyelőre azt gondolom, hogy fontos ez is. Tehát, hogy az ember tanítson, átadja a Biblia gazdagságát. Szeretem is csinálni, és ahogyan a régi egyházatják gondolok, akár Ágoston, Aranyszájú Szent János és többiek, azzal együtt, hogy világegyház ügyeit is gyakran intézték, de alapvetően mint helyi lelkipásztorok, prédikáltak, tanítottak. Tehát benne voltak az élet sűrűjében is, azt gondolom, hogy nekem sem kell egyelőre talán ezt abba hagynom, hanem fontos bibliai igazságait, amennyire a lehetőségemtől, képességemtől telik, átadni, megfogalmazni a mai ember számára érthető, befogadható módon.
Hát ebben is nagyon reménykedünk, és a szolgálatodhoz jó egészséget, jó Isten kegyelmét kívánjuk, biztos, hogy a Mári Rádió hallgatói is örömmel és szeretettel imádkoznak érted, és hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést is, és nagyon várjuk a további jelenlétedet. Köszönöm, hogy
köszönöm itt szépen, és köszönöm mindenkinek a szeretetét, rám gondolását, és kérem továbbra is az imádságaitokat.
Kedves hallgatóink, Székely János püspökatyával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnökével beszélgettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Székely János püspökatyával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újonnan megválasztott elnökével Lukovics Milán atya beszélgetett. A felvétel szeptember 5-én pénteken készült.
hírek.